légy bátor, mint Dániel, vagy merj lenni egy Dániel. Charles Haddon Spurgeon 2291. nyomtatott prédikációja. Halála után újra felolvastatott 1893. január 15-én, vasárnap, a londoni tabernákulumban. Alapige Dániel könyve első rész 8. vers. De Dániel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala. És kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Jövőnket nagymértékben befolyásolja ifjúkori életünk. Igen, szeretem Mr. Ruskin egyik megjegyzését, amit olvastam tőle, bár nem tudom szó szerint idézni. Ezt mondja. Általában azt szokták mondani, a fiatalok gondatlansága menthető. De ezt mondja, nem, semmiképpen sem szabad menteni. Inkább szeretnék az öregkor gondatlanságáról hallani, amikor egy ember munkáját már elvégezte. De milyen mentséget lehet találni egy ifjú gondatlanságára? Az élet hajnalán igen fontos a megfontoltság, és egy életszakasz sem követeli, igényeli a megfontoltságot, bölcs döntéseket úgy, mint ifjú korunk. Szeretném, ha minden fiatal így gondolkozna. Azt szokták mondani róluk, hogy ki kell tombolják magukat, hagyni kell őket. Angolban ez a közmondás így szól, hadd vessék el vadzabjaikat. De nem, nem igaz. Kedves fiatal barátom, jól gondold meg, mielőtt ilyen magbetésbe kezdesz, és gondolj arra, milyen lesz az aratás. Nézd körül, nincs-e a vadzabnál valami jobb gabona kéznél, és próbáld meg azt vetni. Aztán gondold meg, hogyan veted el, és mikor veted. Mert ha nem törődsz a vetéssel, milyen lesz az aratás? Ha van különleges idő, amikor a szántövető embernek komolyan megfontoltnak kell lennie, ez bizonyára a szántás és vetés időszaka. Ha ekkor nem gondolkozik jól, nem sokat ér számára a későbbi töprengés. Dániel egy serdülő ifjú volt, és komolyan gondolkozott. Dicsőségére val, hogy úgy gondolkozott, hogy komoly döntés érlelődött meg benne. Nem egy felszínes elhatározással hozta döntését, hanem szívében eltökélte, és magát teljesen ráadta egy bizonyos határozott célra, amit megfontoltan formált meg szívében. Ifjú volt, és úgy szintén fogoly, és ez még jelentősebbé tette a tényt, hogy ilyen elhatározásra jutott szívében. Elrabolták őt atya házából, és idegen földre hurcolták. És ismeritek a mondást, amikor Rómában vagy, úgy kell tegyél, amint Rómában szokás. De itt volt egy ifjú Babilonban, ki nem tett úgy, mint a babiloniak. Egy ifjú a király udvarban, ki nem akarja azt tenni, amit a király eszik, s azt inni, amit a király iszik. Egy fogoly, akinek nevét is megváltoztatták, azért, hogy elfeledtessék vele hazáját és Istenét. Mert amint azt már az igeolvasáskor mondtam, a névváltozás itt szándékosan azért történt, hogy vallásokat is megváltoztassák. De habár Dániel nevét megváltoztathatták, nem tudták szívét és természetét megváltoztatni. Nem is adott fel semmit, amit helyesnek hitt. Bár fogoly volt, de egyenes, igazi királyi lélekkel bírt. Épp oly szabad volt Babilonban, mint amilyen volt Jeruzsálemben, és elhatározta, hogy megőrzi magát ilyennek, mert eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével, sem a borral, melyből az ivott. Ó, bárcsak lenne egy nagy ifjú seregünk, kik tudnák, miként vessék meg így a lábukat. Sok ifjú van itt, akik arra várnak, hogy lábukat megvethessék, és igyekeznek megvetni, de nem oda, ahol legszilárdabb a talaj, hanem ahol leggyepesebb, kényelmesebb és lágy a föld lábuk számára. Bárcsak Isten visszaadná nekünk a régi kavicsos alapot, amit a régi módi keresztények használtak, kik semmit sem adtak a szokásokra, de Isten igéje volt mindenben zsinórmértékük. Akik nem törődtek azzal, hogy veszteség vagy nyeresség jön rájuk, de tették azt, ami jó és helyes, és az igazságot követték, bármilyen árba került is. Nos, mivel Dániel ifjúkorában, fogolyként és tanulóként ilyen eltökélt volt cselekedetében, ezért lett későbbi élete olyan fényes. Sohasem lett volna angyal részéről kedves férfiúnak nevezve, ha a kegyelem nem munkálta volna ki benne ifjúkorában e nagy eltökéltséget. Nem jutott volna el a Círus uralmáig, amint most olvastuk, ha nem állt volna szilárdan a Nabukodonozor uralma alatt. Kiolvashatod az élet estéjét az élet hajnalából, és te döntöd el, milyen legyen életed alkonya azzal, hogy milyen az életed reggele. Isten segítsen téged, ki életed kezdetén vagy. Mert ha Isten ott van veled a kezdésnél, és te Istennel kezded, életed egy boldog, hasznos élet lesz, melynek igazán áldott vége fog lenni. Most nem annyira Dánielről fogok beszélni, mint inkább a helyes döntéshozatal lelkületének, az eltökéltségnek egész tárgyáról, egy ilyen korban, mint a miénk. Első fejezetünk az lesz, hogy vannak kísértések, melyeknek ellene kell álljunk. Amint látjuk, voltak Dániel esetében is. Másodszor, vannak helyes módok a kísértéssel szembeni ellenállásra. És harmadszor, vannak bizonyos pontok, melyek tapasztalat általi kipróbálást igényelnek, miközben a kísértés elleni harc folyamatában találtatunk és kivizsgáltatunk. Első fejezet. Vannak kísértések, melyeknek ellene kell állnunk. Nem volt még soha olyan ember, aki hittel bírt, és ne lettek volna próbái. Valahol csak Istenben vetett hit van, az mindig meg lesz vizsgálva előbb vagy utóbb. Így kell történjen. Nem lehet, hogy a ház felépül, mégpedig a kősziklán, s ne jöjjenek a záporok, s az árvizek, és a szelek ne ütközzenek bele abba a házba. Bár nem dől össze, mégis meg lesz próbálva, egy olyan erő által, mely romba dönteni, ha isteni erő nem tartaná fenn. Nos, először vegyük szemügyre Dániel kísértéseit. Ebben az esetben a kísértés nagyon elfogadhatónak, észszerűnek tűnt. Arra kötelezték, hogy azt az ételt egye, amely minden nap a király asztalától származott. Hát, kívánhatott-e valami jobbat? És parancsba kapta, hogy azt a bormennyiséget igya, a legjobb bort a világon, amit a király asztaláról juttattak neki. Királyfi módjára érezhette magát ilyen ellátásban. Lehetette ez ellen valami kifogása? Nem volt semmi kifogása, csak az, hogy ez beszennyezné őt. Felfogjátok, mit értett ő ez alatt? Voltak bizonyos ételek, amit a babiloniak fogyasztottak, mint például a disznóhús, nyúlhús és egyéb halfélék, melyek tisztátalanok voltak, és amikor ezek a király asztaláról jöttek, ha Dániel megette volna, megszegte volna ezzel a Mózes törvényét, amint az Mózes harmadik könyvében le van fektetve. És így beszennyeződött volna. Emlékezzetek, hogy azokat az állatokat, melyeknek húsa megengedett volt Izrael népének, bizonyos sajátos módon kellett megölni. A vért megfelelő módon ki kellett ereszteni a húsból, mert aki megette a vért, beszennyezte magát. Nos, a babiloniaiak barmaikat nem ilyen módon ölték meg, és az olyan állat húsának evése, mely nem a törvény szerint öletett meg, beszennyezte volna Dánielt. Tudjátok, mennyire gondosak a zsidók mind a mai napig az állatok levágásánál, melyeket fogyasztanak. És ezen kívül az olyan király, mint Nabukodonozor, mielőtt elfogyasztották volna az ételt, felajánlotta azt az ő istenének. Bel-Merodákot nagy tiszteletben tartotta Nabukodonozor, mint istent, úgyhogy a borból való italáldozat ki lett öntve Merodáknak, és egy bizonyos ételporció is félre lett téve, úgyhogy az egész lényegében báványoknak szentelt áldozat volt. És Dániel érezte, hogy beszennyezné magát, ha megennék azt az ételt, ami valószínűleg tisztátalan, vagy ami biztos, hogy báványoknak volt bemutatva. Ez Isten törvényének megszegése lett volna. Így hát Dániel nem akarta megenni. De a kísértés, hogy így tegyen, nagyon erős lehetett, mert valaki ezt mondhatta, de hát micsoda különbséget okozhat az, hogy mit eszel, vagy mit iszol. Nos, a keresztény rendtartásban ez már teljesen más dolog. De a zsidó rendtartásban egy nagy különbséget okozott, ha egy ember evett vagy ivott bizonyos dolgokat. Mások azt mondhatták, miért olyan különcködő Dániel? Vannak más zsidók is itt, akik tétovázás nélkül ettek a király ételéből. Joákin királyról olvassuk, hogy minden nap részt kapott a király asztaláról, és nem tűnik ki, hogy valami ellenvetése lett volna ez iránt. Miért nyakaskodik ez a kis kölyök annyira, és viselkedik ilyen furcsán, annyira elütően mindenki mástól? Mi értelme van annyira szőrszálhasogatónak lenni, és kicsinyesen ilyen apróságokon megakadni? Tehát a kísértés nagyon kézenfekvő, logikus módon jött Dánielhez. Aztán a kísértés úgy tűnt egyenes út a dicsőséghez. Ha beleegyezik, hogy eszi a király ételét és issza a király borát, ezáltal úgy látszott nagyra viszi Babilonban. Mondhatták Dánielnek, biztosra veheted, hogy ha kifogásolod, amit az uralkodó küld neked az ő asztaláról, úgy sohasem fogod nagyra vinni az ő udvarában. Lelkismereti aggályokkal bíró személyek ne menjenek a király udvarba. Nem mondom, hogy ez ma is érvényes, de úgy gondolom, nem kell parlamenti tagok legyenek. Igen, nehéz lenne egy lelkismeretes embernek ki és bejárni ottan. De hogy Dániel ilyen lelkismerettel kezdje, mely ennyire érzékeny, hogy megütközik egy pohár királyi boron, vagy egy morzsán a királyi asztalról, hát erre minden jóságos atyai gondoskodással bíró ember ezt mondta volna Dánielnek: fiam, így sohasem fogsz boldogulni. Vallásod mindig utadban fog állni. Biztosra veszem, hogy így sohasem válsz nagy emberré. Ez mégis egy nagy tévedésnek bizonyult, mert Dániel igen nagy ember lett, és igen hatalmas hivatalnok lett belőle, és nagyra vitte a világban. Épp azon lelkismeretessége által, merül azt gondolták, hogy minden kilátást elrabolt előle. Valaki odasukhatta Dániel fülébe: hát ez a föld törvénye. A király, aki a legnagyobb, elrendelte, hogy edd meg ezt a porciót, és idd meg ezt a mennyiségű bort minden nap. Igen, de bármilyen törvények legyenek is, és bármilyen szokások legyenek is, Isten szolgái egy magasabb királyt szolgálnak, és nekik csak egy szabályuk és egy szokásuk van. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Készen állnak, hogy a legengedelmesebb alattvalók legyenek egy bizonyos pontig. De amikor Isten törvénye mást mond, ott bizonyos makacsággal megvetik lábukat, és egy toppot sem mennek tovább. Készek elégni, de nem készek letérni. Készek meghalni, de képtelenek megtagadni Uruk Istenük törvényét. Dániel esetében, ha megtette volna, amit kérnek tőle, ezzel feladta volna az elkülönült életet. Érezte, hogy ha folytonosan a király fényűző ételén él, akkor úgy fognak ránézni, mint aki a királyhoz hasonló káldeus. És ezért, hogy fenntartsa elkülönültségét, mint aki a választott maghoz tartozik, melyről Bálám így profétált, e nép egyedül fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé, Dániel nem akarta elfogyasztani a királyi étket, mit biztosítottak számára. Ha alkalmazkodott volna, úgy beleolvadt volna a káldai életmódba. Káldeus lett volna belőle, és megszűnt volna izraelita lenni, akiké az ígéretek. Mai nap is ez egy nagy kísértés. Vald csak magad kereszténynek, de úsz csak a világ közös árjával. Vedd fel a keresztény nevet, és járj el istentiszteleti helyedre, és vidd végbe szertartásaidat, de ne vidd be vallásodat az üzletedbe. vagy mindennapi dolgaidba. Tégy úgy, mint mások tesznek. Ez a mai kor kísértése. Amint a nagy többség gondolkozik, úgy gondolkozz te is. S amint a többség beszél, úgy beszélj te is. S amint a névleges keresztjének többsége vélekedik, úgy vélekedj te is. Ez az a sátáni kísértés, mely szétroncsolja a gyülekezeteinket, és felmérhetetlenül sok kárt tesz Isten gyermekei között. De Dániel, bár igen erősen megkísértetett, hogy hasonló módon cselekedjék, nem engedett a kísértésnek. Eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, melyből az ivott. Már most a mi esetünkben melyek azok a sajátos kísértések, melyeknek mi, hívő férfiak és nők ki vagyunk téve? Nem térhetek ki egyéni szinten a kérdésre, de el tudom képzelni, hogy van itt olyan ma este, aki olyan állásban van, ahol olyan dolog megtételére kérik, aminek megtevése részéről nem helyes. De azt mondja, elbocsátanak, ha megtagadom az engedelmességet. Ismerek másokat, akik megtették, és nekem is meg kell tegyem. Drága fiatal barátom, engedd meg, hogy eléd helyezzem Dánielt, ki elhatározta szívében, hogy nem eszik a király ételéből. Én nemrég beszéltem egy úriemberrel, aki Anglia egyik leggazdagabb emberének volt a gondnoka, vagyonkezelője, és aki most ugyanazon pénznek a kezelője, melyet a gazdag úriember gyermekeire hagyott. Azok a gyermekek felnőttek és elérték a férfikort, de továbbra is őt tették vagyonkezelővé, jól megfizetve őt, amiért pénzükre vigyáz, ami egy óriási vagyon. Megkérdeztem tőle, hogyan történt, hogy megnyerte a család bizalmát ennyire, hogy egy ilyen állásba helyezték, ahol minden kincsük, amivel csak rendelkeznek, az ő gondja és belátása alá van helyezve. Elmondta, hogy visszaemlékezik, amikor még csak serdülő fiú volt, a létesítmény vezetője egyik napon ezt mondta neki, mondd, hogy nem vagyok itthon. Mire ő ezt válaszolta, kérem uram, én nem mondhatom azt, mert nem lenne igaz. Természetesen a gazda nagyon haragos lett, és azt mondta neki, hogy lelkismereti aggályait hagyja otthon, mert másként sohasem fog előre jutni az életben. De többé nem kérte sohahoz, hogy hazudjon. És amikor csak szüksége volt egy bizalmas megbízottra, mindig ezt az ifjút választotta. És tudva róla, hogy olyan ember, aki hűséges, s akiben megbízhat, ura megragadta az alkalmat, hogy előléptesse őt, és teljes bizalmat helyezett bele attól az órától fogva. Olykor azt fogod tapasztalni, hogy ha kiválsz, és újra kiválsz a többiek közül Isten helyes útja miatt, ez előléptetésedre szolgál. Nem akarlak én ilyen indokkal sarkalni a becsületességre, de mégis, mivel az ördög azt sugja füledbe, hogy ez csak romlásodra válhat, ezért buzdítlak, hogy állj erősen a helyes úton, mondd minden helyzetben az igazságot, légy egyenes, mert tapasztalni fogod, hogy a becsületesség a legjobb irányelv. Minden ember, aki az igazságot szólja, hosszú távon ezt a legjobb dolognak fogja találni. Kertelni, köntőrfalazni, alakoskodni, igyekezni egyrészt a nyullal is tartani, és az utána rohanó kopókkal is kebelbarát lenni, ez nagy bonyodalmakba és zavarba fog vinni téged ebben a világban. Légy egyenes, mint Dániel volt. Az Úr segítsen, hogy ilyen legyél. De most a kísértés a hívő néphez egy más úton közeledik. Egyesek megkísértenek minket, hogy Isten ügyét szórakozással segítsük. Arra kérik a hívő keresztényeket, hogy menjenek olyan helyekre, melyek igen kétséges helyek, hogy ne mondjak mást. És olykor e gonoszt bevezetik a vallásba is. Mint ahogy egyik barátunk mondta, igen helyesen a tegnap esti imájában. Behozzák a színházat az Isten házába. Valósággal ezt teszik. És visszahozzák a fekete káoszt és régi éjszakát, az eredeti sötétséget. Ó, bárcsak Isten újra szólna, és mondaná, legyen világosság, és elűzni a sötétségnek ezen dolgait egyszer s mindenkorra. Felszólítok minden egyes keresztény embert itt, hogy tökélje el szívében, ha mások teszik is-e dolgokat, ami Dánielt illeti, ő eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével vagy a borral, amelyet az ivott. Úgy szintén kísértésként jelentkezik manapság az intellektuális újdonságok iránti szeretet. A régi ősi evangélium helyett, a régi-régi Biblia helyére, melyért Istennek örökre hálával tartozunk, azt mondják, a tudományt kell tegyük. Ami nem egyéb, mint általános feltevést és találgatást tenni a kijelentés helyére. És így az emberek gondolatai el kell fedjék és temessék Isten fenséges gondolatait. Látom, amint ige hirdetők és gyülekezetek tévesztetnek meg, s vezettetnek félre kísértés által. Ami engem illet, ha senki sem tartana is velem, én elhatároztam szívemben, hogy nem fertőztetem meg magamat a király ezen ételével, sem a borral, melyből ő iszik. Továbbra is olyan régi módi hívőkre van szükségünk, akik szívből éneklik az énekverset, melyet az imént énekeltünk. Ha az emberek által kiagyalt összes elméletek támadnák is meg áruló hamis fogásaikkal hitemet, én mind hiába valóságnak és hazugságnak fogom hívni őket, és az evangéliumot annál szorosabban tartom a szívemhez. Isten adjon nekünk sok ilyen Dánieleket. És emellett szembesülünk manapság az általános lazaság kísértésével. Az emberek, még keresztény emberek is azt teszik, amit keresztényeknek nem illene tenni. És azzal mentik magukat, hogy idézik más keresztjének példáját, vagy ezt mondják, mi nem vagyunk olyan túlhajtóan pontosak, mint apáink voltak. De hát, kérdem, Isten megváltozott? Hát nem azt mondja egy ige, az Úr a te Istened féltékeny Isten? Megengedi a népének, hogy vétkezzen, és gyönyörködjék a bűnben? És elfelejtettük-e azt a felhívást, szentek legyetek, mert én szent vagyok? Nincs már semmi elszakadás a világtól? Nem kell már legyen, és többi nem igaz az, hogy ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete? Nincs már a Bibliában sehol ilyen ige, mint ez. Jöjjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, és én leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Kedves testvéreim és nővéreim, kérlek titeket most, sokkal inkább, mint valaha, hogy zárkózzatok fel Krisztus mellett olyan szorosan, ahogy csak tudtok. A vihar olyan erős, hogy most kurtított vitorlával kell eveznetek. Ó, nagy szükségünk van a Dániel lelkületére, hogy ne szennyezzétek be magatokat a király ételével és a borral, amelyből ő iszik. Folytathatnám még sokáig ezt a fejezetet, de megadtam általában az alapelvet, amit ti kimunkálhattok személyre szabottan magatoknak. A keresztényeknek van ennivalójuk, amiről a világ nem tud. Nekünk megvan a mi rekreációnk. Így ejtjük mi ki a kikapcsolódás, felüdülés fogalmát. Rekreáció. Mi a Kreátorhoz, a mi Teremtőnkhöz megyünk, és ő újít meg bennünket. Nekünk megvannak a mi szent örömmel teljes éjszakáink, és vannak gyönyörteljes napjaink. Van egy dicső király, akinek ételéből részt kapunk, és örömmel fogyasszuk, és akinek borából gyönyörrel iszunk. De a megkérdőjelezhető dolgokban, a világ dolgaiban, s mindazon dolgokban, melyek az élő Istentől való eltávolodásra visznek, mi azt mondjuk, hogy Isten kegyelme által eltökéltük magunkban, hogy nem fertőztetjük meg magunkat azokkal. Második fejezet. Most a második ponthoz jövök. Vannak helyes módok a kísértésnek való ellenállásra. És az első az, hogy a szív szilárd és összpontosított legyen. Dániel eltökélte szívében. A dolgot minden oldalról felmérte, és meggyőződésre jutott szívében. Mielőtt megkérdezte volna Sidrákot, Misákot és Abednégót ezzel kapcsolatban, ő már letisztázta magában a dolgot. Ó, ilyen tiszta látásra és meggyőződésre van szükségünk! Ó, hol van az az ember, aki tudja kezelni iránytűjét, és képes helyes irányba vezetni hajóját? Isten adjon neked kegyelmet, ifjú, hogy feltűzd saját színű zászlódat árbócodra, és személyes meggyőződéssel kitarts a helyes úton. Jöjjön bár napfény vagy fergeteg. Dániel eltökélt volt szívében. Isten kegyelme ilyen alapot és eltökéltséget ad a szívnek. Ahol ez munkálkodik, az emberek szilárdak és álhatatosak lesznek, mert az Úr tanítja őket hasznosra. A következő dolog, hogy az életnek hajlandónak, készségesnek, életre valónak kell lennie. Dániel segítséget nyert elhatározásának kivitelezésében az ő tulajdon jelleme által. Isten irgalomra és szeretetre méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Amikor egy ember irgalomra és szeretetre méltónak ítéltetik, és egy jó ember, ott mindig van valami nála, ami őt kimagaslóvá és vonzóvá teszi. Van valami benne, ami szeretetre méltó, mert másként nem nyerné meg mások szeretetét. Nem elég valakinek azt mondani, én elhatároztam magam bizonyos dolgokra, és elszántan harcolni a körömszakadtáig azon dolgokért. Miközben ugyanakkor az ő egész élete visszataszító, szeretetlen és botránkoztató. Jó, légy mindenképpen egy mártír, ha neked úgy tetszik, de ne tégy mindenkit mártírrá magad körül. Mert igen könnyen meg lehet, hogy olyan sok darabosság van benned, hogy magad mindenestől smirdlivé válsz. Vannak egyesek, akik elszántságukat makacságba vitték, és eltökéltségüket fanatizmusba, amit kerülni kell. Légy engedékeny mindenben, amiben csak lehet. Add fel személyes szeszélyeidet és hóbortjaidat, különbségeidet. De ami Isten dolgait illeti, sziklaszilárdan ragaszkodj hozzájuk. Isten kegyelemre és szeretetre méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt, aki fölötte állt. És nyilván olyan jóság és nyíltság és nemes jellem lehetett benne, amit még a hatalmas Káldeus is tisztelettel csodált. Ó, könyörögjünk így nagyszerű jellemért, mely fenntartsa vallásos eltökéltségünket. Aztán figyeljük meg, hogy a tiltakozást udvariasan, tisztelettel kell feltárni. Miközben Dániel igen határozott volt, ugyanakkor igen tisztelettudó és előzékeny volt tiltakozásában. Oda ment a főudvarmesterhez, és elmondta neki aggályait. Kérte, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Számos út van ugyanazon dolog megtételére. És egyes emberek mindig a legcsúnyább utat válasszák, akármit tesznek is. Kérjünk bölcsességet és jó belátást a jónak cselekvésében. Az eltökéltséget fel kell ékesítenünk a kivitelezés gyöngétségével. Így volt ez az ifjú Dánielnél. Aztán ehhez kell társuljon az önmegtagadás. Nem gondolom, hogy Dánielnek valamilyen kifogása is lehetett volna a húsevés és borívás ellen, mert nyilván mindkettőt megtette e könyv más szakaszai szerint. De a király étele és bora elleni tiltakozása Isten tiszteleti okokból történt. Ezért ezt mondta, hogy biztos legyek, hogy semmi sem megy be a számba, mit valaha a báványoknak áldoztak, ezért nem eszek mást, mint zöldségféléket, lencsét, paszújt, borsót és ehhez hasonlókat. És italom az legyen, amit a királyok alig használnak. Ne igyak mást, mint vizet. Azért, hogy biztos legyek, hogy semmi olyan italáldozatból sem iszom, amit a báványoknak áldoztak. így hát Dániel és három társa megtagadták maguktól a fényűzést, melyet valószínű általában ők is élveztek, épp úgy, mint bárki más. És erről azért mondtak le, hogy semmiképpen se fertőztessék meg magukat valamivel, ami a babiloniak bálványaival kapcsolatos. Ha Istenért szeretnél kiállni és róla vallást tenni, úgy önmegtagadó életet kell élj, és erre kell szakosítsd magadat. Légy kész elfogadni egy rossz nevet. Légy kész elviselni, ha bigottnak neveznek. Készülj fel a barátságok elvesztésére. Készülj fel mindennek elviselésére, amíg csak szilárdan ragaszkodsz ahhoz, aki téged drága vérével megváltott. Aki a világ és pokol gunnyát hordja ezer éven át, és mégis kitart az ő becsületességében, minden vesztesége által csak nyertes lesz. Örök öröm bőségét fogja elnyelni mindazon dolgok által, melyeket elszenvedett. Ezért, intellektiteket, törekedjetek komolyan a dánieli lelkületre. Aztán a próbát merészen fel kell vállalni. Dániel megmutatta hitét, amikor azt mondta Melzárnak, táplálj engem és három társamat egyszerű eledellel. Ne adj nekünk semmi mást. Nem kérjük, hogy 12 hónapig hagyj magunkra. Tégy próbát velünk csak egy rövid ideig. Nem mondom, hogy 1-2 napig, de végy annyi napot, amennyi neked tetszik. Tégy minket próbára. És ha meghatározott idő végén mi nem fogunk jobban kinézni, egyszerű ételfogyasztásunk után, akkor majd meglátjuk, mi a teendő. De most, jelenleg, leszel szíves próbára tenni minket? Úgy gondolom, egy keresztény embernek késznek kell lennie a próbateszt felvállalására. Örömmel engednie kell, hogy vallását próbára tegyék. Itt van, mondja. Verd szét, törd össze, ha kívánod. Szeretnétek puha ágyban vitetni a mennybe? Szeretnétek mindig megoltalmaztatni mindenféle gunytól és fenyegetéstől, és úgy menni a mennybe, mintha a polgármester napi felvonuláson lennétek? Nos, ha így van, nagyot tévedtek, ha azt gondoljátok, hogy így oda juttok. Isten adjon nektek bátorságot, egyre többet és többet, az ő benne való hitáltal, hogy készek legyetek vallásotokat minden egyes próbatesztnek kitenni, úgy az életben, mint a halálban is. 3. fejezet. Most a befejezésnél szeretném feltárni nektek, hogy vannak bizonyos pontok, melyek tapasztalat általi kipróbálást igényelnek. Most, keresztény testvéreim, ti hozzátok szólok, kik erősen tartjátok az evangélium régi tanait, és akik úgy értitek, hogy a régi ösvények erősítenek titeket, és nem akartok arról félrevezettetni a modern kísértések által. Nos, mi az, amit nálatok ki kell próbálni, próba alá kell vetni, amifelül szilárd meggyőződésre kell jutni? Nos, úgy gondolom, be kell bizonyuljon, s be kell igazolódjon tapasztalatotok által, hogy a régi hit fényes és örvendező lelket ad nektek. Megvallom, nem tehetem, hogy ne nevessek, amikor úgy látom magamat, amint mások látnak engem. Az egyik úr úgy jellemzett engem, mint aki egy megrögzött, mélységes búskomorságban leledzik. Különös dolog, hogy én magam nem voltam ennek tudatában egyáltalán. Ti, akik ismertek engem, és akik között élek, észrevettitek-e rajtam ezt a megrögzött búskomorságot? Hát úgy prédikálok én, mint egy olyan ember, ki elvesztett minden életörömet, és az életnek minden vigaszát? Nem gondolom. Ha lenne egy nálamnál boldogabb ember a föltekén, én nem cserélnék vele, mert teljesen elégedetten fogadom a dolgokat úgy, amint azok érnek engem, és örvendezek azon, hogy ő még örvendezőbb, mint én. Mégis, biztosra mondom, nem tudom, mi van neki, ami nekem nincs. Van Istenem a mennyben, ő Istenem a földön is. Szívem erős elégedettség tölti be azzal az erős meggyőződéssel, hogy amit hiszek, igaz, és amit prédikálok nektek, szent és igaz. Készen vagyok az ítélőszék elé állni, hogy számot adjak arról, amit prédikáltam. Amit tőletek kérek, s amire felszólítlak, hogy higgyetek, azt én is hiszem. S ha én elveszek a Krisztusba vetett hittel, és ti is elvesztek, nos, mi mindketten elveszünk, és ugyanabban a hajóban süllyedünk el, mert nekem nincs egy saját csónakom a hajó oldalán, készen tartva, hogy leeresszék, és én megmentsem magam. Én a régi hajóhoz ragaszkodom, és az utolsó személy leszek, ki elhagyná azt. És nem fogom elhagyni soha, és a hajó sem fog elmerülni, hanem mindnyájunkat biztonságban a vágyott révbe fog vinni. Nos hát, kedves barátaim, ha hiszitek és valljátok ez igazságot, és ez tart fent titeket, úgy ne engedjétek, hogy valaha is buskomorrá tegyen benneteket. Az emberek beszélnek komor kálvinizmusról. Mondják, nem olvastatok-e soha a borzasztóan sötét kálvinizmusról? Gondoljatok Kálvinra, egy emberre, aki körülbelül 83 különböző betegségben szenvedett, és testét illetően minden ember között a legtöbb fájdalmakkal és kínokkal volt teletűzdelve. Mégis, nézzetek az ő életére, és olvassátok kommentárjait és egyéb könyveit, és lássátok azt a mély és csodálatos nyugodtságot, mely betöltötte és uralta erős lelkét. Nem volt semmi komorság az ő kálvinizmusában. Minden fényes és világos és örvendetes volt számára. Akik így beszélnek rólunk, nem ismernek bennünket, vagy másként nem támadnának így, mint ahogy teszik. Vagy talán mégis megtennék, mert az igazság ellenségei mindig készen állnak torkukban a hazugsággal. A másik dolog, ami be kell bizonyosodjon nálunk, kedves barátaim, az, hogy a régi hit életszentséget munkál. Vannak egyesek, akik azt mondják, ezek bohózságot űznek a jó cselekedetekkel. Valóban? Ha az üdvösség megszerzésére hozott őket, úgy valóban bohózságnak nevezzük. Minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. És ahogy valaki mondta, az ilyen rongyok még jobbak cselekedeteinknél, mert többet érnek igazságunknál. Mi nem mondjuk ezt, de ha bár leszóljuk a jó cselekedetet, mint bizalmunk alapját, mégis kívánunk bővelkedni bennük egyre jobban és jobban Isten dicsőségére. Menj azokhoz a bizonyos emberekhez, és hallgass meg őket, hogyan beszélnek a jó cselekedetekről. És menj a másik csoporthoz, és nézd meg, hogy cselekszik azokat. Azt kívánjuk részletekre, és azt kívánjuk magunknak, hogy lehessünk olyan szentek életvitelünkben, oly jóságosak eljárásunkban, hogy még ellenségeink is késztetve legyenek elismerni, bármilyenek is az ő tanaik, az ő életük helyes és igazságos, becsületes. Nekünk be kell bizonyítanunk, hogy mi jobbak és szebbek vagyunk, mint azok, akik a király ételével élnek. Segítsen Isten bebizonyítani, hogy mi igazságosabbak és kegyesebbek vagyunk azoknál, akiknek nincs ilyen drága hitük. A következő dolog, kedves barátaim, az, hogy nekünk be kell bizonyítanunk, hogy a mi régi hitünk túláradó szeretetet munkál embertársaink iránt. Tudjátok, hogy manapság a jelszó ez, az emberiségért való buzgolkodás. És az érdekes csak az, hogy azok a gyülekezetek, melyeknek ilyen csodálatos lelkesedésük van az emberiességre, úgy beszélnek rólunk, mintha mi csak mindig Istenről beszélnénk, és elfeledkeznénk az emberekről. Hát igen, de ezen acsarkodó egyházak közül melyiknek van árva háza? Igen ízléses dolog a keresztény szocializmusról beszélni, és hogy mit kell tennetek a szegényekért, de ténylegesen mit tesztek? Mit tettetek? A legtöbb csak fecsegés, locsogás és semmi egyéb. De az Istenfélő kegyes lelkek, akik érzik, hogy számukra Isten minden mindenekben, ők azok, akik mindenkinél többet törődnek az elesett emberekkel. És akik komolyan hiszik, hogy a hitetlen bűnös elvész, ők azok, akik igazán aggódnak annak üdvösségéért. Akik hiszik, hogy nincs üdvösség csak a drága vér által, azok elszántan munkálkodnak, hogy Krisztus meglássa szenvedéseinek jutalmát. Akik hiszik, hogy az üdvösség elejétől végig mindenestől kegyelemből van, azok késztetést éreznek ezt teljes szívvel és teljes lélekkel prédikálni, valahol csak erre lehetőségük van. És amikor Isten a végső számadást fogja tenni, bízom benne, hogy ki fog derülni, hogy a legjobb filantrópusok mindenek előtt azok voltak, kiknek szíve leginkább lángolt az Isten iránti szeretettől. A ti segítőkészségetekkel, kedvességetekkel, jóságotokkal bizonyítsátok ezt be, hogy amikor eljönnek, hogy megvizsgáljanak titeket, kik csak zöldségféléket ettetek és csak vizet ittatok, úgy találják, hogy ti szebbek és termetben teltebbek vagytok mindazon ifjaknál, kik a király ételét ették és az ő borát itták. Munkálkodjunk fáradhatatlanul, szüntelenül a lelkek megtérésén. Tegyünk sokat és túl sokat e munkában. Továbbá, drága barátaim, bizonyítsuk be, hogy a régi hit képesít bennünket nagy türelemmel viselni a próbákat. Valóban a kegyelem tanait hívő ember az, aki kész a szenvedés vállalására, és tud béketűréssel szenvedni. Aki a predesztináció és Isten szuverenitása ige szerinti tanában elmélyül is megalapozódik, az képes olyan terheket hordozni, melyek alatt mások megszakadnának. És amikor eljön a halál órája, kinek lesz békésebb az elköltözése? Vajon annak az embernek-e, ki saját igazságában bízott? Vagy a folyton változó és ingadozó filozófiában, mely kaméleonként változtatja színét, aszerint, hogy milyen fény de betűre jár? Nos, ki fog szebb halált halni? Ti, kik pozdorjára építtek? Vagy az, aki az Istenébe és az ő igébe vetett hittel, Jézus Krisztus vérére és igazságára épít? Végül, testvéreim, arra van szükség, hogy ti, kik a régi hitet valljátok, jobb lelki egészségben legyetek. Adja Isten, hogy mindannyian növekedjetek a kegyelemben. Minden kegyelmi erény fejlődjön és teljesedjen nálatok. Minden képesség legyen Istennek szentelt. Egész életetek Istennel való járásban legyen eltöltve. Legyetek olyan emberek, ha szent vallásunk érdekében bizonyítékokat kell felmutatnunk, akiket előhozhassunk és elmondhassuk, nézzétek, milyenné formálta őket a kegyelem. A kegyelem tanaiban való hit formálta őket olyanokká, amilyenek. És ezek az emberek önmagukban élő bizonyságai annak, amit hisznek. Isten áldja meg mindenki számára egy szavakat, melyeket oly gyengén tudtam elmondani. És adja az Úr, hogy minden ifjú legyen olyan, mint Dániel. Bátor légy, mint Dániel, bátor és szilárd, Istenedről vallást tégy, akkor ő megállt.